Nix ugri bugri, nyugodom.
Jó napot kívánok, ez itt a Fülke, a HVG.hu választási podcastja. Mai vendégünk, vendégnek nem nevezném, a HVG véleményrovatának vezetője, Hont András, én meg Gergely Márton vagyok szintén a HVG-től, tehát vendégség itt nincs, ez itt hazai pálya. Amiről pedig ma beszélni fogunk, az egyrészt kialakult ezen a héten egy vita arról, hogy mi számít kamupártnak az ellenzéki oldalon, illetve ki nem számít még korruptnak a kormány oldalon. Alapvetően ezen a témán fogunk rágódni, és hogyha még jut idő a médiára, illetve hogy a médián keresztül milyen szakadások látszódnak a kampányban, akkor még arra ráfordulunk, de ezt majd később látjuk meg. Andris, Tóta V. Árpád kollégánk írt egy nagyon erős cikket a hét elején, melyben egyszerűen mindennél ártékonyabb kamupártoknak nevezett egyes egyébként létezni látszó ellenzéki formációkat. Te hogy látod most ezt az áldatlan koordinációs és nem koordinációs vitát a kampány két héttel a választások előtt?
Na, akkor szakaszoljunk. Egy, azt hiszem, hogy a koordinált indulásnak becézett megoldással az ellenzéknek sikerült minden idők legimbecilisebb megoldását megtalálnia. Gyakorlatilag olyan feladványt adtak a választóknak, amelyet józan ésszel nem várható el, hogy ezt megoldják.
Ez a legyünk okosabb, legyen a választó okosabb, mint a párt című.
Így. Mi nem tudjuk kitalálni a megfejtést, akkor talán helyettünk majd megfejtik. Menjünk tovább. Az a össznépi játék, amelyik hát még csak nem is az egyfordulós rendszerrel kezdődött el, mert akkor még ott talán érthető lenne, hanem már jóval régebről, hogy minden értelmiségi tábor egyértelműen azt az igényt fogalmazza meg a vele érintkező eszmei, érzelmi csoportokhoz, hogy ne legyenek valami nagyobb jó érdekében, meg kéne szüntetniük az általuk kínált alternatívát. Tehát ez látszik, ezt nem kell tovább bogozni, ez a demokrácia lényegével ellenkezik. Tehát itt lelkiekben sokkal hamarabb megszűnt a demokrácia ebben az országban, mint hogy ez megtörtént volna jogszabályszerűleg. Pontosabban nem szűnt meg jogszabályszerűleg teljesen. Magyarországon egy furcsa irányított demokrácia van, nem szabad felülni egyetlen diktatúrázós szólamnak sem. Irányított demokrácia jogállam nélkül. De hogy lelkiekben, rutinban, mentalitásban a magyar értelmiségnek, a magyar politikai osztálynak a gondolkodása mennyire nem volt demokratikus korábban sem, az az elveszett szavazat, a visszalépés, zsarolás van már tetten érhető volt jóval korábban is. Az együtt által kínált alternatíva, a kétfarkú kutyapárt által megjelenített attitűd, indulat és jó kedv ezzel együtt, azok nem társíthatók szolgai módon a Magyar Szocialista Párttal, vagy a lehet más a politikával. Ezek mások, és ezeknek elvben helyük lenne a magyar nézetrendszerben, vagy a magyar politika kínálati oldalán, akár olyan módon, mint a kutyapárt esetében, annak teljes és vicces elutasítása módján. Tulajdonképpen elhihető lenne, tehát logikailag nem kizárt az a felszólítás, amely Árpád publicisztikájában is megjelenik, hogy na most az egyszer még valaminek a lebontása és helyreállítása érdekében mindenkinek össze kell szorítani a fogát, a kisebbik rosszra szavazni, és majd utána virágozzék minden virág. Csak azt tapasztalhatjuk, hogy ez a most egyszer, ez már a negyedik választáson van így, és jól látható, hogy a magyar politikai osztály nem érdekelt abban, hogy a kisebbik rosszra való hivatkozást megszüntesse.
Kérhetlek lehetetlenre, hogy egy jóslásra, hogy hány pártot látsz a következő parlamentben? Most felsorolásszerűen szerinted hány lista az, ami bejuthat?
Inkább listáról beszéljünk, mert a vélhetőleg mandátumot szerző kereszténydemokrata néppárt és Párbeszéd, tehát mégsem tekinteném önjogú parlamenti pártnak. Hát be fog jutni a Fidesz-KDNP lista, a Jobbik lista, az MSZP P lista, ha csak addig el nem viszlek valakit demonstratíve olyan módon, hogy mégiscsak 10% alá zuhanna a támogatottságuk, ennek ma nagyon kicsi a valószínűsége. Be fog jutni a Demokratikus Koalíció, bár a vártnál szerintem valamennyivel gyengébb eredménnyel, és a dolgok jelenlegi állása szerint be fog jutni a lehet más a politika is. Náluk van egy nagyon erős bizonytalansági tényezők, ugyanis közlekedő edényben vannak nem csak az MSZPP-vel, Karácsony Gergely személye miatt velük is, de a parlamenten kívüli kisebb pártokkal, Momentummal és Kutyapárttal is. Én legalábbis találkoztam olyan emberekkel, és benne a hallgatók között is lesz ilyen, aki bármelyik másik, vagy az Együttel például, bármelyik másik kisebb párt és az LMP-re adott szavazat között vacilál, pont egyébként az elveszett szavazat logikája miatt.
Szerinted ebben a nyomásban az Együtt és a főleg az Együtt képes lesz az országos listáját megvédeni, vagy visszavonja az utolsó pillanatban? Illetve, hogyha nem vonja vissza, akkor lehet-e avval érvelni, hogy valójában Orbán Viktor hatalmát segítenek fenntartani?
Szerintem ez bizonyos körön belül, ez most is így van. Tehát bizonyos körön belül, aki nem Gyurcsány Ferenc, az amúgy is Orbán Viktor hatalmát építgeti. Ott ezen már nincs semmit változtatni. A társadalom többi része, vagy a választóközönség többi része, meg hova tovább immunis erre a
akkor nézzük
szalamukra.
Nézzük a másik érdekes kérdést.
De egyébként azt gondolom, hogy az Együtt része, az Együtt nagyon nehéz helyzetben van, és az utolsó utáni pillanatig számukra egy opció, hogy visszavonják a listájukat.
Azt talán tegyük még hozzá, hogy ezek a pártok egyébként nem rendelkeznek olyan széles bázissal, és olyan hosszú távú elkötelezett politikusokkal, hogy mondjuk ne lenne az utolsó két hétben az is benne a lehetőség, az a lehetőség is ne lenne benne a rendszerben, hogy egyes jelöltek, akiket megtaláltak bizonyos megyékben biztosítani az országos listát, egyébként saját maguk visszalépnek, mert
pártok, nem.
Mondjuk az Együttnek az Zala-megyei képviselője, tehát hogy itt gondolkodtam néha azon, hogy bizonyos egyoldalú visszalépéseknél a pártközpontokban dőlnek el ezek, vagy az egyéni képviselő jelölt maga dönthet így, hiszen a pártfegyelem olyan pártok esetében, mint mondjuk az Együtt, ami nem nagyon létezik, valójában egy-két központi figurája van, és jelentős médiafigyelme. Itt egyedüli döntésekkel is lehet a pártvezetést kellemetlen vagy furcsa helyzet elé állítani.
Én ezt cáfolnám, vagy nem értem, kifejezném egyetlen értelmesemet a nem létezikkel kapcsolatban. Azt látjuk ugyanis, hogy annyira pici Magyarországon a pártok társadalmi beágyazottsága, ideértve egyébként a Fideszt is, hogy bármilyen kis klub, buborékocska, műhelyecske, az egy valóságosan létezőként kell felfogni, és az egész ellenzékben az a legkeserűbb dolog, hogy az ellenzék, mármint most a baloldali ellenzék, tehát a Jobbikon kívüli ellenzék, a baloldali és centrista ellenzék, személyi állományban, ha ez tényleg szempont lenne, hogy a lehető legjobb személyi alternatívát akarnák felvonultatni nem csak az egyéni választókörzetekben, hanem listán is, akkor szerintem a baloldali és centrista közönség a legjobbat tudná kiállítani. Vannak, és csak nekik vannak jóformán, mert a jobbikos városvezetési modelleket azért az egyértelmű és vonzó sikerként nem feltétlenül lehet felmutatni. Szóval vannak sikeres városvezetőik, vannak kevésbé megkopott, ám rutinos politikusaik az Európai Parlamentben és a Magyarországgyűlésben is, vannak az aktivistáskodásból érkező, messze menőkig elkötelezett figuráik, vannak politikával elköteleződött értelmiségeik. Tehát én azt gondolom, hogy nincsen olyan állapotban ma a magyar közélet, nem csak az ellenzék, hanem egész magyar közélet, hogy Orosz Annától Hajdun Óráig, hogy csak hölgyeket említsek, vagy Cseh Katkától, mit tudom én, kiig, most hirtelen nyilván nem jutott eszembe más nő, de...
Van egy kormányfőjelölt is.
Nem, az LMP az egy külön ügy, de egyébként ha már LMP, apropó, igen, Demeter Mártáig, csak úgy kidobnám, hogy bár ő az LMP listának a hetedik helyén tartózkodik, még egyértelmű LMP-s bejutás esetén is kérdéses az ő parlamenti mandátuma, és szemlátomás, ez egyik legnagyobb meglepetése volt a magyar politikának, hogy az ő politikai teljesítménye hogy megváltozott, ahogy amint az LMP-hez csatlakozott, szemünk előtt nyílt ki, és valakiből lett politikus, aki korábban legfeljebb egy plakátarc volt. Szóval én azt gondolom, hogy őket nem lehetne kidobni, az egész közéletnek nem ez az érdeke, ehhez képest jó eséllyel Gurmai Zitából lesz parlamenti képviselő, aki a magyar politika Monty Python vonulatát jeleníti meg az elmúlt 10-15 évből.
Kérdezek valamit még, a listákon végigmentünk, a Jobbikot nem soroltad, de hát nyilván a Jobbikat is befutónak látod. Hány egyéni képviselőjelöltje lesz a Jobbiknak április 8-án?
Nem tudjuk megmondani.
Mire satszolsz?
Nem tudom megmondani. Nem tudjuk azt egyértelműen ma modellezni, hogy olyan helyeken, mint például Gyöngyös, átfordul-e a masszívan Fidesz ellenes közvélemény abba, hogy számukra a településen ellenzéki erőként csak a Jobbik létezik. Gyöngyös egyébként szerintem pont ilyen, ahol bár a városi párt szervezete az MSZP-nek ma még nagyobb, de ez az egész MSZP-re és országosan igaz, ez egy nagyon idős közönség, és egy fele akkora, harmad akkora, tehát mondjuk beszélünk egy 60 MSZP-sről egy Gyöngyös méretű városban, és beszélünk 20-valahány jobbikos tagról, de ez életkorukban a 20 évestől van a 41-nehány évesig már, mint a jobbikosok esetében, és zömmel nagyon idős emberek az MSZP esetében, tehát a perspektívája nyilvánvalóan a Jobbiké van ott. És akkor aztán még arról van szó, hogy a körzethez Gyöngyösön kívül tartozik még 52 vagy 54, most kapásból nem tudom, de valamelyik a kettő közül település, amelynek a felében van jobbikos pártszervezet. Fideszes nincs, MSZP-s nincs. Na most ezt innen Budapestről nem látjuk, hogy Békés megyétől Nógrád megyéig még hány ilyen van, ahol a terepen ott vannak. Én például most, hogyha a Fidesz nem talál ki valami egészen elképesztő dolgot az utolsó pillanatban, abban az esetben például a Heves megye mind a három körzetét odaadnám a Jobbiknak, tehát Egert is beleértve. Eger, Heves és Gyöngyöst is. De nekem ugyanez volt a véleményem egyébként Hódmezővásárhely előtt is. Tehát nagyon óvatosan próbáltam fogalmazni, és azt mondtam, hogy ha valami egészen eszméletlen nem csinál Lázár János, amit minden nem látunk, akkor szerintem az egy nagyon sima Márki Zaj győzelem lesz.
És április 8-án Lázár János maga?
Miután nem áll az Márki Zaj modell, és Hódmezővásárhely pont az a hely, ahol a baloldal vicces módon nem szűnt meg teljesen, én a jelenlegi erőviszonyok alapján Lázár János be fog gyalogolni az egyéni győzelembe. Igen, tehát ezt tudjuk mondani, az a ha csak, és ez a fő kérdése a választásnak, hogy ha a részvétel nem megy annyira még föl, hogy már egy ilyen teljes népesség körében 30% alatt csúroló Fidesz támogatottság már nem lehet elég semmire.
Összességében mi az, ami meglepett téged? Tehát, hogy olvastuk a bojkotról való gondolkodásodat január elején. Igen. Azt gondolom, hogy nagyon sokan gondolták január környékén azt, hogy ez egy lefutott választás, melyet Orbán Viktor kézben tart. Mennyire lepett meg téged az, ahol most állunk, és az a lehetőség, hogy ennek a választásnak a részvétele nem csökkenni fog tovább egy politikától való elfordulása, hanem pillanatnyilag azért úgy tűnik, hogy még nagyobb részvétel generálódik, mint ami korábban volt. Figyeltem.
Ez meglep, ez mindig meglep, hogy a magyar közvéleményt választások előtt hogy be lehet mégiscsak fűzni az utált politikában való részvételre. Erre az egyetlen egy aktusra, a szavazás aktusára. Ez egyébként nagyon sok mindent elmond rólunk.
De miért van ez? Tehát, hogy oda sózhatunk ilyenkor, vagy...
De igazából nem sózhatunk oda. Tehát az azért alapvető élmény, leszámítva egy önmaga álomvilágában rezegő, túlhesztirizált közössége. Szóval az a fajta, hogy most mondjuk elzavarjuk őket, én ezt azért nem látom. A közvéleményen. Erre mondom azt, hogy ez mindig meglep, hogy felmegy a választási részvételi kedv a választások közelettével. 1990-ben az első szabad választáson a poszt-szocialista országok közül Magyarországon volt az egyik legalacsonyabb a választási részvétel. És ráadásul a hangulat is, ami körbelengte a választást, az sok mindenről tanúskodott, sok mindent mutatott, csak azt nem, hogy éppen ebben az országban rendszerváltás zajlik, valami most, ami velünk él, és nem igaz, nem szerette a magyar nép teljessége, sőt, többségében nem szerette, sőt, többségében, még azoknak is herótja volt tőle, akik egyébként elfogadták, szóval valami, ami most éppen körülöttünk lebomlik. Volt szűk 60%-os részvétel 1990. A régióban 80% felett volt. Majd mi történt? Mindenhol bezuhant, és Magyarországon elkezdett emelkedni. Tehát Magyarországon az 1994-es szavazáson való részvétel az már magasabb volt, mint 90-ben. Ez pont a trendekkel ellent megy, mert ott, ahol megérkezett a csalódás, hogy oké, ez egy ünnepi aktus volt, de jönnek a hétköznapok, nem. Ez egyébként valahol valami mély elégedetlenség a magyar népben megbújó mély elégedetlenségnek a jele is lehet. Na hát körülbelül így. Ez mondom, ez a része meglep a dolgoknak. Az a része meg egy mérhetetlenül nem egy nagyon konok módon, mondom, hosszú-hosszú évek óta, és valahogy nem tudom átütni az erről való csevegésnek a falát, vagy a süketek párbeszédét, a Fidesz támogatottsága, ereje, az minden szempontból messze túl van mérve, és messze túl van becsülve, mind szervezeti értelemben, mind pedig támogatottságot tekintve.
Mondasz egy 1%-ot április 8-ára? Milyen lehetetlen nem, kérések részét... vannak?
Hát... Ez... Nagyban attól függ, hogy a Jobbik mekkora eredményt ér el. Mert ha a Jobbiknak van egy... Nem véletlen, a Fidesz igazából a Jobbiktól fél. Az igazi...
Ha két számjegyűek ezek a pártok, akkor a Jobbik kéhányassal fog kezdődni?
Kettővel. Tehát a Jobbik nem fog 30% felé menni.
És
most.
A Fidesz kéhányassal
ha viszont 30%
kezdődni?
Felé megy, abban az esetben pár százalék... különbség van a két párt között, ami kvázi forradalmi változásnak felel meg.
És nagyon a Fidesz hányassal kezdődik? Négyessel? Vagy el tudod képzelni hármast?
Azon a határon van, igen.
Határ.
Azon a határon van. Tehát, hogyha 60% fölött lesz egyértelműen a részvétel, akkor elképzelhető még az is, hogy hármassal kezdődik, de hogy körülbelül azon a határon van. Igen. Amiről most beszélek, azok a belföldi szavazatok. Tehát a határon túli levélben szavazásos voksokkal együtt ez arány módosulhat.
El tudsz képzelni egy olyan helyzetet, amelyben a legitimitása a leendő kormánynak olyan téren megszűnik, hogy szemmel láthatóvá válik a rendszer miatti abszolút többségbiztosítása a Fidesznek, miközben számszerűleg már nincs is meg az ahhoz szükséges szavazatszám.
Hát én csak ilyen forgatókönyvet tudok elképzelni, édes mindegy, hogy bojkotról beszélünk, vagy arról, amiről Karácsony Gergely beszélt tegnap, amivel egyébként meglepő módon egyetértek, hogy, és ezt tanácsolom mindenkinek, aki rá van a választásra, mint olyanra élvezve, hogy ezt egy folyamatként fogja fel. Tehát ahol megy a választás, az csupán egyetlen egy pont, és nem az a kérdés, hogy ott akkor április 8-án mi történik, hanem az, hogy mi történik utána. De mondom, Karácsony Gergely is erről beszélt, az én felfogásom szerint ez egy tragédia lenne az országnak, hogyha egy mindenféle mozaik koalícióval összerakott ellenzék az Orbán rendszerben kezdene el valamilyen módon kormányozgatni.
Ugye tegnap erre, ki mondta? Na most pont a forrását nem fogom tudni megmondani. Ugye azt mondják, hogy káosz lesz, hogyha itt az ellenzék megszerzi a többséget a parlamentben. Az egyik politikusunk azt mondta, hogy káosz a Fideszben lesz. Tehát, hogy amit itt kivetítenek az ellenzékre, az igazából a Fideszt fogja jellemezni. Egyébként pedig, nem tudom, hogy ez így van-e, abban egyetértek, vagy azt úgy gondolom, hogy amikor 2010-ben a Gyurcsány kormány, vagy a MSZP korm kisebbségi szakértői, igen, tehát ez az elmúlt nyolc balos év véget ért, akkor az egy folyamatnak a lezárása volt, addigra már végérvényesen és régen megbukott az MSZP, régen megbukott Gyurcsány Ferenc.
És megbukott a rendszer.
És valójában ugye már valamilyen fokon Bajnai felfele is húzta azt az ügyet, de a bukásnak csak a bevégeztetése volt a szavazás. Most ugye a békemenet az ellenkezőjét mutatja, hogyha ezen a szavazáson a Fidesz ereje megroppan, akkor ez a szavazás nem a lezárása a bukási folyamatának, hanem esetleg a megindítása.
Magyarországon nagyon-nagyon régóta Tölgyesi Péter szavaival élve hideg polgárháború zajlik. Ez egy nyilvánvalóan eszkalálódó folyamat. Ha ennél durvább megnyilvánulásai vannak, az se lepjen meg senkit. Másfelől azért azt látni kell, tehát ennek a hevességét tekintve, hogy az utcára menő emberek, ha már előbb a Gyöngyös és az MSZP esetében idős emberek, zömmel idős emberekről beszéltem, szóval a politikai aktivitás azért egy bizonyos életkor után kezd Magyarországon radikálisan megnőni. A békemenet törzs közönsége is idős honfitársainkból állt elsősorban, sőt, gyakorlatilag megkockáztatunk túlnyomó többségében. És korán sem volt olyan tömeg, bár ez nagyon ügyesen volt fotózva, meg nagyon ügyesen volt összeállítva az útvonal, de hát azért lehet a kutyapárti békemenetről és a fideszes békemenetről olyan felvételeket készíteni párhuzamosan a kettőről együtt, ahol nem lehet megmondani, hogy hol van a nagyobb tömeg, noha egyébként azt azért tudjuk, hogy hol volt a nagyobb tömeg, de ez egy minden szempontból kisebb aktivitás, fideszes aktivitás, mint a 6 évvel ezelőtti. Ami tényleg egyébként blokkolta akkor a magyar Facebook értelmiséget.
Még egy utolsó kérdés, ha már felvezettük és kedvet csináltunk hozzá, korrupció. Szerinted milyen hatása van ezeknek az ügyeknek, és kire van elsősorban hatása? Arra van hatással, aki a békemenetnek volt a vonulója, és most egyszerűen megszégyenítve érzi magát, hogy Kósa Lajos mellett kéne vonulnia, vagy az ellenzéki oldalon van egy ilyen megerősítő üzenete, hogy lám-lám, nem csak mondtuk, hanem valóban betegesen korrupt emberek vannak a Fidesz kormányon, vagy ennek nincsen igazából vonzata, ez egy pótcselekvés a média részéről?
Hát nem pótcselekvés a média részről, mert nyilvánvalóan, amit az elmúlt években megírtunk, az sokszoros kormánybukásokhoz vezetett volna már civilizált országban. Tehát arról nem lehet lemondani, hogyha valaki oda megy, elveszi a vitrínből a nyakéket, majd másnap oda megy, és ugyanazokkal a mozdulatokkal ugyanúgy kivesz egyet, és ugyanúgy hazaviszi, akkor ez a sajtó nem teheti meg, hogy azért, mert büntetlenül megtehette az előző nap, és semmi hatása nincsen rá a következő napra elkövetett tolvajlásához, hogy ne írja meg. De tény és való, hogy eddig a pontig, vagy pontosabban elérte azt a kört a Fidesz fogyása, hogy ezeknek az ügyeknek a Fidesz tábor összetartása szempontjából már semmilyen jelentősége nincs, az ellenzéki közélemény meg nem igazán lehet ennél dühösebb. Viszont 2014-15 óta az ellenzéki térféle megjelent egy olyan szereplő, aki tudja, hogy hogyan kell Orbán Viktorral bánni. Még akkor is, hogyha az első akcióit némileg elmérte, miután azt gondolta, hogy Orbán Viktor az ő kreatúrája, és ez sok szempontból így is volt. Ennek következtében ő egy rohammal elsöpri a föld felszínéről, kiderült az, hogy ez nem fog bekövetkezni, ergo Simicska Lajos, mert hát róla van szó, állóháborúra rendezkedett be, és amelyek információknak, tudásnak ő a birtokában van, annak csepegtetésével szembesülünk az elmúlt napokban, hetekben, hogy ő mit tud még olyat mutatni, ami teljesen más megvilágításba helyez mindent, amit gondoltunk, és ténylegesen át tud ütni valamit, azt nem tudhatjuk. Szóval Kósa Lajosnak és Kósa Lajos és az 1300 milliárd forint esete azért az valami nagyon fenyegetőet mutat. Ezt ugyebár megint csak a magyar sajtó egyrészt, mint akkora összegről van szó, hogy áll hápogva és nem hiszi el, és elfogadja Kósa Lajosnak azt a védekezését, hogy szegény hülye. De hát ilyen nincs, tehát hogy persze lehetnek nagyon hülye emberek, és hogy is lehetjük, tehát Kósa Lajos története az elmúlt években meglehetősen szomorú, és a mentális leépülésnek, hogy is mondjam, csak nem a cáfolatát látjuk esetében, na de azért ne szórakozzunk, kérem. Itt van egy eléggé jó nevű közjegyző, akinek a közjegyzői díját ki kell fizetni, amely alhangon is 100 millió forintokba kerül. Ezt valaki csak úgy nem teszi meg. Azt azért ne gondoljuk, hogy 5 forintot is fizetnek csak hülyeségekre maguktól, nem 100 milliókat. Ha viszont nem fizetik ki, nem teszik meg, akkor viszont miért és mivel bírnak rá egy közjegyzőt arra, hogy hamis papírt állítson ki? Tehát én itt nem állnék len. Ha viszont ebből az 1300 milliárdból bármi igaz, akkor ebből olyan összeesküvés elméletet lehet összeállítani, mert az minden eddigi korrupciót más megvilágításba helyez. Mert nem az a kérdés, hogy lopnak, mondom, ezt a fideszes közönség beárazta, átnyomták rajtuk, hogy itt a új nemzeti tőkeépítése zajlik, az új Széchenyi Istvánok születnek meg, akik aztán majd a haza javára fordítják az ő gazdagodásukat. Hát de hiszen így is van, az egyik vadászkastélyt épít magának a nép legnagyobb örömére, a másik budai villát, a harmadik Dunakeszin villát, tehát hol lehet? Hát építik az országot. De hogyha kiderül az, hogy itt valami, ami Szlovákiában látható, hogy itt bűnözésről van szó, és hogy effektív bűnözők vannak, és hogy nagyon-nagyon forró pénzek keringenek Magyarországon. Ne talántán összefüggésbe hozható olyanokkal, akiktől való rettegésre fölépítette az elmúlt pár évét ez a rendszer, nevezetesen terroristákkal, fundamentalista terroristákkal, akkor itt nagyon sok minden elszabadulhat.
Van bennünk tanástalanság, azt hiszem, 2 héttel a választások előtt, tehát hogy...
De lesz is még.
Lesz is még. Azt hiszem, hogy utána sem a megnyugvás pillantai jönnek, vagy el tudsz képzelni olyan katarzist, ami április 9-én megváltoztat?
Semmit nem tudok elképzelni katarzis ezzel kapcsolatban. Nem, nyilvánvalóan nem. Hosszú távú békétlenségre kell berendezkedni.
Hát akkor legyen ez az optimista végszó. Kösz, Andris. Legközelebb is jövünk a fülkével. Viszont hallásra.